A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. December 6-a van, remélem mindenki ezért a Mikulás. Reggel fél hét múlt 2 perccel, és milyen nap vajon péntek?
Itt van Kántor Endre. Milyen nap? És itt van Gede Balázs, mit hoztál a puttonyodban?
Kérlek szépen azt a felismerést, hogy bizonyos emberekben van egy kapcsoló.
Ami minden emberben működik, van egy kapcsoló.
Úgy működik,
melyik részre gondolsz?
Leszáll a köd.
Ja.
És éppen kocsiba ül, akkor pang!
Ne.
Ködlámpa!
Ne, ne.
De.
Ezt minden, tudod, és te, de ez az én, ez az én bocsánat, területem.
Igen. Bocsánat. De figyelj, amúgy nem is akartam, csak a vakítóan kivilágított főútvonalakon, ahol a bekapcsolás pillanatában nem is tudod, hogy bekapcsoltad, mert nem ad hozzá semmit.
Ködfény kürt, és ködfény,
ködzárófény. Ködzárófény, igen.
Ez a kettő. A ködzárófény az teljesen fölösleges városon belül. A ködfénykürt az pedig olyan jó néz, ki tudod, mert hogy akkor négy lámpa van elől, és úgy nézek ki, mint a vízipók.
Igen. Nem. Na jó, hát ezt minden ködös időben megmorogjuk, de...
Ez van.
Hát ez van, igen.
De jó, ezt hoztad a puttonyomba.
Ezt hoztam a puttonyomba, képzeld.
De optimista péntek van.
Ja!
Mit akarsz?
Akkor azt, hogy nem volt túl jelentős a forgalom.
Csináljunk nekem úgy, mint Emmanuel Macron, aki nem veszi észre, hogy mekkora szarban van.
Jó.
És mindenféle oázisokat látogat meg vigyorogva, jó, azt gondolvá, hogy ez így menni, nem, át jó, fog menni.
Nem állhat meg az ő feladatai, meg a munkája, mert a bármilyen kormány térdre esett. Úgyhogy nem... Nem. Ezt így kell csinálni.
Semmi gond.
Így van. Viszont, ja igen, az optimizmus, hogy a bakcsomópontnál, ugye az egy ilyen indikátor, nekem az a lámpa, hogy ott hányan állnak és várnak ott a hegy alja elején. És
sokan?
Nem. Harmadiknak érkeztem. És az teljesen jó reggel. 3-6 körül járok arra. És ez jó volt. És végig egyébként a híd, a Dalsó rakpart, nem volt
nekem veszélye. Sűrűsödőnek tűnt a forgalom, igen? De hát ezt majd meglátjuk.
Ilyenkor ugye van egy olyan, hogy bár az talán egy héttel később indul, hogy a kora reggeli az lanyul, mert munkában nem járunk, viszont felerősödik menet közben, mert elmegyünk a plázákba.
A vásárló turizmus. Igen, azt igen. Kell kikerülni ilyenkor.
Igen. Úgyhogy nem sokára ebben leszünk benne.
Már megírta a Morgan Freeman kartársak.
Dzsá!
Dózsá, Fogarasi, Nagy Lajos, ja, dzsá, a Fogarasi, Nagy Lajos kombó erősen kerülendő, csak szólok. Mondom, már Lőpapa is tudja, hogy egyrészt dzsá, másrészt pedig, hogy kerülendő ez a rész, tehát vannak forgalmi helyzetek már ma.
Kérdezzel, kedves hallgató, hogy mi újság az autóval? Hát minden rendben, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy...
Lehet, hogy a morgásodra viccből.
Lehet.
Aztán... Milyen nap van ma?
Péntek.
Nem úgy értem. Kinek a napja, a neve napja?
Ja, hát, na milyen, hát 6-án milyen nap van.
Miklós. A Miklósoké.
Miklós.
Nagyon boldog Miklós napot kívánunk sok
szépen
mindenkinek.
Kipucolta a csukáját, és jól viselkedett, az biztos talán benne valamit reggel.
Igen, és Szent Miklós Műrai Püspök emléknapja van, nem csak a katolikus egyházban, mert hogy ő a görög katolikusoknak Igen. is komoly alakja, és természetesen a cseh nyelvből ide fordítódott Mikulás név is innen származik, illetve a télapó ünnepe, ugye, aki a Taurus hegységből, a nagy hidegből, az örök hófot hegységből mindig hozza.
A... Igen, de a télapót a Coca-Cola találta ki.
Ez egy közkeletű tévedés.
Igen, tudom.
De nagyon klasszul elterjedt. És a Coca-Cola elterjed. Az egy zseniális marketinget
nagyon
hajtott ezzel végre.
Igen,
egyrészt és... ráúszott, és van egy kis szerepe abban, hogy a télapónak, a Mikulásnak az alakját úgy látjuk ma, ahogy, de az nem igaz, hogy a piros színt ők találták ki,
igen.
és az sem igaz, hogy ez a fajta ábrázolás, a joviális, nagyszakálú öregember, aki ajándékokat hoz, hogy ez a Coca-Cola-é lenne, ez nem igaz. Előtte már Magyarországon is találunk
nagy
1900-as évek elejéről, de Németországban is rengeteg rajzot, igen. gyerekkönyvekben, ahol hasonlóan ábrázolják őt.
Úgyhogy kikérjük magunknak.
Igen. De hogyha már itt tartunk, akkor elmondom neked, hogy vasárnap reggel 9-kor a Borravalóban nagyon nagy szerepet kap Szent Miklós Műrai Püspök, mert egy nagyon klassz kirándulásra mentünk, egy gasztrokulturális történelmi kirándulásra, ahol egyébként ő is szerepel.
Tényleg? Így, na hát az érdekes lesz.
Izgi lesz. Elindult egy ilyen kulturális lavina, egy dominó, volt egy impulzív desszertvásárlás, ami desszertben olyan érdekes alapanyagok voltak, ami elindított egy ilyen lavinát, és ez végigrepült évszázadokon és kontinenseken át.
Fú, hát ez egy komplet enigma.
Abszolút enigma, igen. Azért spoiler, ez, nem spoiler ezek.
Így van, le kell ülni a rádiókészülékek elé és meghallgatni nagyon helyesen. Igen, szóval nézzünk évfordulókat, itt a Miklósok dobzódnak ezen a napon, mert 1058-ban második Miklós pápát emelik trónra, de nem ő ugye a Mikulás, hanem ahogy te is elmondtad. Ő a 343-ban elhunyt Szent Miklós Műrai Püspök. Az ő legendája terjed tovább. Eseményként még megemlíthető 1060-ban magyar királlyá koronázzák Székesfehérváron Béla herceget, 1240-ben pedig a mongolok elfoglalják Kijevet.
Béla herceg, akinek Szekszárd lett a városa.
Igen.
És onnan is kapta a nevét a város. Ő róla. Na, úgyhogy tehát nem onnan, hogy a Szeget meg a Zárat az iparosok beleverték abba a fába, ott nem, ez egy baromság.
Van ilyen?
Van, iszonyat hülyeségek terjednek, de nem. Na mindegy, megyünk tovább. Azt mondja, hogy megjelent az Enciklopédia Britannica első kiadása Skóciában, 1768-ban történt, és ezen a napon avatták fel a Deák téri aluljárót Budapesten 1974-ben.
Hát igen, az nem ma volt. Hú, hányszor mentem én azon keresztül, amíg ott laktam a Király utcába, sőt az elődjébe, a Majakovszki utcába. Gyakorlatilag minden út onnan indult, vagy oda vezetett, vagy azon keresztül. Születésnaposaink: Megvart András gépészmérnök feltaláló 1834-ben született ezen a napon. 1863-ban pedig egy másik feltaláló, Charles Martin Hall, nem biztos, hogy a nagyon ismert a neve, egy üzletember és kémikus, de ő az alumínium gyártásnak a kidolgozója.
Tényleg?
Igen.
Ha, király.
Dave Brubeck.
Aki úgy néz ki, mint Martin Landau körülbelül, tehát aha. simán össze lehet keverni a két embert. Viszont ugye mindenki tudja, hogy a Dave Brubeck kvartettnek mi volt a leghíresebb száma. Tessék azt elmondani, most el kell kezdeni dúdolni. Igen, igen, a Take Five, persze. Na jó, megyünk tovább. Ki a következő
Sergio
híres ember?
Corbucci.
Oh!
A Spaghetti Western talán kitalálója, mert szerintem ő előbb alkotott, mint Sergio Leone. 1927-ben született, és az eredeti Django-t is csinálta Franco Neroval,
aminek egy fantasztikus tiszteletadás van az új Django-ban, ugye?
Igen.
Hiszen ott a pultnál találkoznak.
Igen. Nagyon klassz. Meg hát utána kezdett elfajulni a dolog, és a megint bejövünk, meg a kincs, ami nincs, mindenféle Bud Spencer filmeknek is ő volt a rendezője. Majd tőle idézünk egy aranyköpést. Keke Rosberg, finn autóversenyző, a Forma egy egyszeres világbajnok 1948. Meglepődtem, hogy csak egyszer nyert világbajnokságban, annyit hallottam a nevét gyerekkoromban, ami
De szerintem a Sergio Leone az előbb csinált ilyeneket.
Előbb?
Szerintem igen, de nem vagyok benne teljesen biztos.
Ezt majd kinyomozzuk.
A születése szempontjából a Sergio Leone később született 2 évvel, de szerintem ő volt a Spaghetti Western
igen,
és azt egy kicsit így megszilárdította, meg mindenfélét kölcsönzött is tőle a Corbucci. Uh-huh. De minden esetre rengeteg Ferenc
Hill. De fej mellett ott az akkor alkottak a 60-70-es években. Úgyhogy mindeket egy nagy alakja a film készítésnek. És Minca Nébal, Dildiko olimpiai bronzérmes magyar vívót is köszöntjük nagy szeretettel. Ma van a születésének napja.
Igen. Na, akkor én ha puttonyomba hoztam egy jó kis dalt 1968-ból, most már tényleg hetek óta. Tudod, vannak olyan dalok, amiket így nem tudsz kiverni a fejedből, tehát belemásznak a melódiák, és folyamatosan dúdolgatod.
Bocsánat, csak igen, lehet, hogy az autóra, amikor rákérdezett a hallgató,
ja,
az valójában nem az enyém volt, csak a mögöttem állt a Várkonyi, és ugye őt hagyták cserben gyakorlatilag, amíg itt volt adásban, addig lezúzták a bal hátsó sárvédőjét.
Meg a víztárcsát, ha jól láttam.
Igen, és nem hagyott ott senki semmit. Nem tudok róla, nem beszéltem azóta Gáborral, hogy volt a fejlemény, de a rádióban meg, hát most egy korán reggel nem tudtam még tájékozódni, hogy jött esetleg valamilyen bejelentés, az a üzenőfalunkra nem érkezett még.
Végre egy dal, amikor még nem éltem. De hát sok olyan dal van. Mindenesetre 68-ba repülünk vissza, és az akkori, vagy azóta is talán az egyik legismertebb brit zenekarhoz, a Zombieshoz, akik az ilyen pszichedelikus popnak a megteremtői, vagy legalábbis egyes források azt mondják, hogy ők azok. Mindenesetre a Time of the Season az természetesen utalhat a karácsonyi időszakra is, meg a szeretet időszakára is, meg még sok minden másra is, de hogy ez a dal ez 68 óta megtartotta a státuszát, az biztos.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na, mi nézzük van a lapokban?
Kérlek szépen, a Telexen találtam egy olyat, hogy az Amazon sikeresen tesztelte Olaszországban a drónos kiszállítást, úgyhogy már itt vannak Európában is. Ez az első európai ország, ahol az óriás cég ezt a technológiát bevezetni tervezi. A tesztet szerdán végezték San Salvo városában, Abruzzo régióban. A cég tovább folytatja a munkát az olasz hatóságokkal, hogy jövőre készen álljon elindítani a szolgáltatást. Erről a Telexen találtam infót.
Nagy kínai városokban évek óta működnek ilyen rendszerek. Gyakorlatilag egy üdítőitalt is kérhetsz magadnak drónnal, vannak ilyen állomások is kihozza. Tehát sajnos ebben is eléggé csúnyán lemaradtunk. Na, Népszavát nézem, már is felkérték az EB illetékes szervezetét, tehát az Európai Bizottság illetékes szervezetét, hogy dolgozza ki a kormányokat megkerülő pénzosztási rendszert, írja a Népszava. Civilek és politikusok régóta változásokat sürgetnek, hogy a finanszírozásból ne maradjanak ki a rászorulók, csak azért, mert a hatalmon lévők csorbítják a jogállamiságot és az alapvető jogokat. Erről szól a cikk.
A Daily Mirror-re akadtam, kérlek szépen, ahol azt láttam, hogy ugye Oroszország fenyegetőzött azzal, hogy majd Nagy-Britannia megnézheti magát, amiért Storm Shadow rakétákat szállít Ukrajnának, amit ők meg már be is vetettek több ízben. És most az derült ki az Egyesült Királyság védelmi vezetőitől, hogy jó eséllyel Gibraltárt vagy Ciprust veheti célba Oroszország. Az ottani támaszpontok sérülékenysége nagyobb, és
hát a Ciprus az érdekes sztori lesz, tele van oroszokkal, úgyhogy...
Igen, nem tudom, hogy mi a megoldás. Ugye ezt nyilván mindenféle védelmi meg felderítési adatokból szedték, vették, és egyelőre magasfokú készültségbe állították az ottani támaszpontokat, és most erre készülnek.
Hát érdekes hír, szintén a Telexről elindult a COVID-19 fertőzések számának emelkedése, de már elérhető az oltás, a házi orvosoknál lehet kérvényezni ezt, csak egy ilyen gyors hír.
azt mondja, hogy nézem, hogy a nem a Bitcoin, a Portfolio.hu miről ír, csak már éppen rákattintottam az elfogyott az amerikai tőzsdék ereje című cikkre, de azt majd az összefoglalónkban elmondjuk. Nincs még ma reggel, úgy látom, friss vezetőjük. A Meloni kormányról van cikk tegnap este, hogy
igen,
blokkolhatnak egy Európai Uniós, az Európai Uniós a dél-amerikai Mercosur blokk közötti kereskedelmi megállapodás aláírását. Tehát a miértjét azt a Portfolio.hu cikkben gondolom meg lehet találni.
Még a tbiliszi helyzetről egy mondat, leszámolással fenyegetőzik a grúz miniszterelnök, akit egyébként Orbán Viktor is támogat, azt mondja, hogy felszámolják a liberális fasizmust. Ezt jelentette ki Irakli Kobahidze a napok óta tartó ellenzéki megmozdulások, tüntetések kapcsán, és azt mondta, hogy mindent megteszünk. Ez ugye az orosz párti miniszterelnökről van szó, de gyakorlatilag akciók, zavargások és a grúz álom demokratikus Grúzia pártja hivatalos eredmények szerint győzött ugye a parlamenti választásokon, de az ellenzék bejelentette, hogy ez nem ismeri el, emiatt indultak el a megmozdulások, amire sokan azt mondják, akik részt vesznek benne, hogy ez az utolsó esélyük a szabadságra. Na nézzük akkor a tőzsdét, hogy mi történt.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Továbbra is jó muzsikál a hazai piac, a BUX 3%-kal tudott hízni a tegnapi kereskedésben, 79.279,5 ponton zárt a BUX. A vezető részvények közül a Richter nem bírta a tempót, és esett...
Ezek az OTP?
6%-kal, igen, 10.660-ra, az OTP az 0,5%-kal tovább tudott emelkedni, 21.750-re, 3%-os plusz szedett magára a MOL, 2632-n zárt, és a Telekom volt az igazi nagy menő.
Igen.
1,7%-a 1306 forinton zárt.
És forgalom tekintetében hogy álltak? Mert az OTP-re érkezett egy egész komoly felértékelődési potenciál, annyi, a City.
Na, már annyi van, mint hogy már nem tudjuk a fiókba hova rakni.
Mindenki felértékel.
Igen, de egyelőre még az a diszkont azért ott van benne. Amit, igen, egyébként az egész piacban, tehát a Richter Gedeonnak is sokkal magasabb célára van.
Kérlek szépen, az OTP 9,5 milliárdos forgalom, a Richter 2,2 milliárd, a MOL azt mondja, hogy 1,6 milliárd, és a Telekom az majdnem 1 milliárdos forgalom, úgyhogy azt lehet mondani egyébként, hogy ilyen forgalmi átlagok, vagy forgalmakat tényleg 2024 előtt azért ritkábban láttunk. Volt olyan nap, amikor konkrétan olyan volt a teljes tőzsde forgalma, mint mondjuk most a MOL-é.
Igen, de az előtt meg viszont ennek a kétszerese volt az átlag.
De most örüljünk, hogy ide visszajöttünk.
Hát örülhetünk, mindenek örülök. Én mindenek örülök.
Az amerikai piacok ereje, ahogy te mondtad, az amerikai tőzsdék ereje elfogyott, így fogalmaztak többen is. Hát ugye közben...
elszállt a fingereje.
Igen, vagy egy klasszikus. Így van, így van. A bitcoin említetted új csúcsra szárnyalt.
Hú,
egyébként.
Az nagyon veszélyes.
$100,000.
Igen, az álmos könyvek szerint azért ez nem volt szép, hogy felment ilyen 103 000-re, utána bezárt lejjebb, mint az előző napi záró. Igen.
Úgyhogy ez... Hát megint kiráztak egy csomó mindenkit a gatyájából is, azt lehet is mondani. Na, azt mondja, hogy szóval, hogy a Nasdaq 0,2%-ot gyengült, a Dow 0,5%-ot erősödött, és az S&P is 0,2%-os gyengüléssel fejezte be a napot. Azért tévedtem el, mert közben egy európai nyitást is néztem, ahol viszont fele más hangulat volt, és azt lehet látni, hogy azért vannak jól teljesítő tőzsdék Európában. Minden esetre a francia index erősödött, és 3 hetes csúcson is járt, annak ellenére, hogy összeomlott a kormány, miután elvesztette a bizalmi szavazást a miniszterelnök szerdán. Ez van, tehát nem érdekli a francia tőzsdét. Ez a FTSE 100-as és a párizsi CAC40 is tudott, a CAC Index, ugye, tudott emelkedni, mint ahogy a DAX is. A DAX 0,6 tized, a párizsi mutató 0,4 tized, a FTSE 0,2%-os pluszban, a Euronext is 0,5%-os erősödésben, és a távol keleten a Shanghai Composite 1%-os emelkedésben van, ugyanekkor a mínuszban a Nikkei, a Hang Seng 0,5%-os pluszban, a Kospi Index pedig 0,4%-os mínuszban, tehát ott is látjuk, hogy össze-vissza a mozgás van.
A dél-koreai problémák, ugye,
az kemény helyzet. Rányomja
magát, rányomja magát valamiért a piaci sztorira, a franciákat nem érdekli.
Igen, franciák már megszokták, Dél-Koreában azért az fura, amikor így elbarikádozza magát a képviselők egy csoportja, közben pedig háborús helyzetet hirdet
igen,
a elnök. A VIX Index egyébként erősödött egy picit, de a Midcap Index, a Russell 2,25%-os mínuszban zárt az USA-ban, és ha megnézzük a legnagyobb volumenű papírokat, akkor a SoundHound, kérem szépen, hát azt hittük, hogy eltűnt a SoundHound, hát nem tűnt el a SoundHound. A SoundHound mindent vert tegnap, és 31%-os pluszban fejezte be a kereskedést, most már SoundHound AI Incorporated.
Hát nyilván.
Ugye, nyilvánvalóan. Igen. És ez, hát ez elég volt 190 millió dollárra.
Így nevesedett el a .com lufi, ugye, mert ott már minden a nagymama .com cég.
De figyelj már, megjelent. Az első három papír a SoundHound, a Plug Power Incorporated 15%-os plusszal, és utána jön az Intel, tehát forgalom tekintetében, ott volt egy 5,3%-os mínusz, és csak utána jön az Nvidia. Ez lehetséges? Lehetséges. Ez van. Úgyhogy elég erős. Az American Airlines egyébként egy elég markáns erősödést mutatott, 17%-os pluszban fejezte be a kereskedést a tegnapi napon.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Azt kérdezi egy kedves hallgató Gede úrtól, hogy 415 felett hol lesz a következő ellenállás az euró-forintban, mert eddig bejött, amit jósolt körülbelül.
Ja.
Hát ugye az ott van egy nagy szint a 420 forintnál, és egyelőre nem látni azt, hogy az ne teljesüljön, de az is látszik most a csárton, hogy azért itt jöttek az euróban eladók, vagy forintban vevők, ugye nézőpont kérdése, és ez a 415 környéke most egyelőre erősnek bizonyult, de nem átvihetetlen, tehát ilyen rendkívüli események, egy rosszabb minősítés, mondjuk ma este, vagy bármi, ugye megint megindíthatja a gyengülést, arról nem beszél, hogy azért ez még nem egy jelentős erősödés a 415-ről 413-ről.
Ma van a másik minősítés?
Péntek van, igen.
Atyavilág!
Igen, a Fitch.
Vágó úr, most este. Mi lesz?
Hát ott azért azt lehet megugrani, ott kategória váltás kéne, ugye? De
azért itt is a sorok között kell majd olvasni, hogy mit mondanak.
Azt, így is van, igen. Pontosan, majd megnézzük. Igen. Itt van Czoller Andi, egyelőre a pultok alatt, mert keresek.
Jó, miket mondasz? Dehogy is, csak a mikrofont kereste.
Próbálok, az ajzatot, igen. Na, ezért egy pillanatra eltűnt, aztán kibukkant megint, és itt van.
Itt vagyok, sziasztok, jó reggelt. Szia,
jó reggelt, mi a azzal helyzet?
Fogadtam. Most nagyon pöröksz, tegnap nem így volt.
Igen, mert most rendesen időbe beértem, és minden úgy ment reggel, ahogy én azt szerettem volna.
Igen, szóval tegnap együtt vútoltál.
Igen, hogy miért nem fehér a szakállad? Neked úgy adta volna magát a helyzet.
Igen. Na? Erre nem
azért nem fehér a szakállam, mert csak egy icipici része fehér még.
Igen, még.
De ha így
akkor
folytatjuk, hamarosan
Mikulás,
év, percekre vagyok
attól.
De várjál,
tényleg, hát erről fogunk is ma beszélgetni, a Mikulás szakma szépségeiről. Úgyhogy lehet, hogy kedvet kapsz, és mire kifehéredsz, addigra már
te is. Hát nézd, hogyha bejön az amerikai sztereotípia, mely szerint be kell hozzá nagyon csúnyán rugni mindig, hogyha Mikulás vagy, akkor lehet.
Hát igen, és padon kell szunyókálni, gondolom, egy idő után.
Na mely a magyar Mikulás szakma rejtelmeit fogjuk megvizsgálni?
Azt bizony, eléggé szezonális munka, majd azt is megkérdezik, mit csinál egy Mikulás évközben, mert azért ugye csak egy pár nap van, amikor keresni lehet. Szóval Czoller Andi jön a hírekkel, utána jövünk, visszafolytatjuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, továbbra is a, itt a Rádió Café 98.0-án. December 6-a, Mikulás napja van, péntek reggel, 7 óra 9 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is, akik írtak nekünk például azt, hogy Andi mondta a hírekben, hogy elindult a Mikulás troli, és mikor indul a Mikulás rally, vagy már van, vagy el is múlt. Hát ez így beleolvadt most ebbe a Trump trade-be, meg minden jó hangulat van, továbbra is kitartanak a piacok, én szerintem már így nagyjából azt éljük, vagy azokat a napokat. Aztán... igen, a nevében is benne van, hogy záró, ugye ez a ködzáró fény, vagy hogy van. Tehát az utolsónak a sorban szabad működtetni, amíg egy következő autó utoléri az utolsót, akkor ő szépen lekapcsolja és felkapcsolja az, aki az utolsó lett, és ez így kéne, hogy végig menjen az utolsó.
Jaj, hát ez annyira bonyolult, ezt nem lehet megjegyezni.
Hát egy kicsit. Igen. Ah, igen. Írja, hogy kedves hallgató, észrevettétek, hogy megemelkedtek jelentősen az élelmiszer árak? Tejvaj, sajt.
Ja, nem. Hol? Nem.
Én nem észrevettem. Én azt hittem, hogy ott esek össze a boltba.
Oké, most mondjuk, játszunk egy játékot.
Az a kis teavaj, amit 3-2-ért vettem, 4000 lett.
Na, akkor most az árupiacokra is egy kicsit elkalandozunk. Kapásból mondd meg nekem, hogy ez az 1 literes normál kiszerelésű narancs juice, az a 100%-os, az mennyibe kerül?
Az egy nagyon nagy tolig. Tehát ott vannak ilyen gyenge márkák, nagy márkák.
Mondj egy saját márkás, áruház saját márkás. Persze,
hát
van.
Az már lehet, hogy felkúszott 800-ra.
1300 forint.
Hát az igen, az akkor kemény.
A nem saját márkás az 1006.
Igen. Hát... Igen, ez durva, de mondom, ezt a nagy ugrást, ott nem láttam, vagy nem tudom, hogy alakul, de ez egyik
olyan
napra a másikra
volt,
lett ilyen a vajár, és a tojás.
Abban az áruházban, ami fúj, meg köpködünk rá, meg külföldi, meg minden, igen. És egyébként véletlenül sokan vásárolnak ott, akik neves politikusok vagy feleségei, de mindegy.
Persze.
Szóval a lényeg, hogy abban az áruházban a kasszánál történt a párbeszéd, azt mondja a kasszás hölgy, a házaspárnak, aki ott vásárol, hogy jaj, hogy tetszenek lenni, meg minden, maga olyan, mindig úgy mosolyog, most mi a baj, csak nem történt valami baj, és mondja a néni, hogy hát ilyen árak mellett az emberek nincs kedve mosolyogni. Kérem, itt ne politizáljunk, mondja erre a kasszás hölgy.
Ne!
És egy óriási vita keletkezett abból, hogy ez, hogy az árakra panaszkodik valaki, ez politizálás.
Isten.
Vagy nem. Itt tartunk de december 6-án 2021-ben.
Hát miért nem mondhatná?
És ön nem itt él, kérdezte, nem itt vásárol?
Vagy egy kő alatt tetszik lakni, kezi csókolom.
Mondom, hogy ne, politizáljunk ezt, hagyjuk abba. Tessék, mosolyogni, van valami baj.
Ati írt nekünk útinformációt, a 17. kerületben a Pesti út szokás szerint dugul a város felé. Köszönjük szépen.
Akkor ezzel meg is nyitjuk a Budapest rovatunkat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Azt mondja, hogy terjed az applikáció nélküli digitális jegyvásárlás a budapesti tömegközlekedésben. A repülőtéri express járatokon például már a jegyek közel 40%-át, az egyes metrón pedig minden negyedik jegyet PNG-on keresztül vásárolnak az utasok. Ugye ez úgy
hát a repülőtéri szerintem azt ne nézzük, mert teljesen fals képet ad arról. Normál esetben, hogy a város közlekedésében hogy használjuk, talán inkább a metró jó, de ugye ahol van ilyen terminál, vagy mi az ilyen kis gépecske?
Nem fas, mert az látszik ugye, hogy az általános felhasználás, tehát a metró az kicsit alacsonyabb, mint a repülőtéri, mert ugye a repülőtéri...
A repülőtéri, azt akkor veszed igénybe, amikor mész ki a reptére, vagy igen, onnan jössz.
Igen, de ott talán fejlettebb az ilyen mobil használóknak a száma, mert ott veszel repjegyet, meg mindent ott veszel, és az lehet 40% a metró használat, ami meg a nagy átlag 25.
Ja, bocs, ez nem nekem a bankkártyás fizetéses, amiről
beszélsz? Nem, ez a pélyengós telefonos, amiben az okostelódba be van digitalizálva a bankkártya, meg minden is.
Ja, de ez bankkártyás mégiscsak.
Hát úgy bankkártyás, igen.
Igen, tehát azért mondom, hogy tehát jó. Szerintem az egy kicsit fals képet ad, mert ott ugye egyszeri felhasználókról van szó, akiknek ez kapóra jön, hogy így használják.
Nekem tetszik, hogy milyen képet ad, mert nekem azt üzeni, hogy ott a digitális fizetést és alkalmazásokat használók
nekem
nagyobb
is tetszik,
számban utaznak.
Csak nem jó rábetíteni szerintem a full lakosság de használati szokásaira.
Összehasonlítani jó.
Jó, rendben.
Na,
én szóval örülnék neki, ha több helyen lenne.
Meg hogyha az általános elhasználható, tehát hogy még a metróban is 40% lenne, és mindenki ilyennel utazna, az tök klassz lenne. Na, de megy ez, tehát fejlődik szépen, és nyilván a BKK adatai is egyébként azt mutatják, hogy az elterjedése egyre gyorsabb, egyre nagyobb ütemben állnak át a, vagy áll át az utazó közönség ennek a használatára.
Több százezren élnek Budapesten bérelt lakásban, írja a Portfólió. Ugye a bérlakáspiac elég nagy figyelmet kap az elmúlt időszakban. Elsősorban a lakhatási kérdések során került ez előtérbe Budapesten. A lakhatás költsége ugyanis mind vásárlás, mind bérlés esetén jelentős terhet jelent a fiatalok számára, hát nem csak a fiatalok számára mondhatni, eléggé rosszul állunk abban a rangsorban, ami a bevétel arányos lakhatási kiadásokat jelenti.
Igen. Azt megnézem, hogy hányan. Vagy mi lehet az arány azok között, akik vagy lakbért, vagy bérleti díjat, vagy pedig hitelt fizetnek, szemben azokkal, akik már kifizettek mindent, és ugye a lakhatási költségük ezáltal alacsonyabb, mert legalább ezektől mentesülnek, és csak a rezsit kell úgymond fizetniük. Ez egy érdekes arány lehet. Ebbe van még? Vagy mondhatom?
Hát igazából nincsen, egy érdekes információ.
Az enyém is nagyon rövid, mert hogy elmondta már Andika a hírekbe, hogy a MOHU egy nagy beruházást tervez, és több 10 milliárd forintból megújítja a kukásautó flottáját. Az első járművek azok 2025-től kerülnek forgalomba, és szám szerint, tehát 1000 darab csúcstechnológiás jármű beszerzését tervezik, és 165 ilyen jármű érkezik Magyarországba az első körbe, és ezek fognak majd a jövő évtől üzembe állni, és szedni a mindenféle hulladékot.
Kedves Millás reggeli, a ködzárófényhez kapcsolódóan írom, hogy sok autóban sajnos nem lehet egymástól függetlenül kapcsolni.
Hát a megfigyelésem az, hogy pont olyan, tehát már korszerűbb autókat látok, akik így hagyják, ahol szerintem már szét van választva azért a
de
kettő.
De milyen autóban nem lehet
egyébként
azt?
Nem tudom.
Nekem, én most visszagondolok.
Én most visszagondolok, majdnem mindegy, még a nemrég eladott 21 éves kis franciában is hát külön volt.
Ráadásul elől nem is volt, csak kötzárófény volt.
Abban nekem sem volt, csak a helye az
igen,
opció
és
volt.
És az opciónál is lehetett választani.
Igen.
De az nem kapcsolta volna be ugyanaz a gomb.
Megegyezhetünk, hogy egy jó 89%-ban külön van.
Nem tudom.
Biztos van olyan.
Skoda Kodiak például. Micsoda? Mi? A Skoda Kodiakban nem lehet, ez nagyon
azta
ciki.
Hát az okay, kemény. Ezt jól kitalálták
vagy,
a mérnökök.
Vagy túl bumszli a hallgató ujja, és csak egyszer tudja megnyomni a két gombot.
Fúha. Hát ez egy új infó volt. Köszönjük szépen. Érdekes. Na jó, a budapesti hírek meg elfogytak közben csendben, úgyhogy szerintem jöhet a következő zene.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Na nézzük ezt a Mikulás bizniszt. Én annak idején, amikor kicsik voltak a gyerekek, én is vettem, hát egyszer, vagy kétszer Mikulást. Ismerősi körben volt, aki ez volt a szezonális munkája, és már nem emlékszem, hogy akkor mibe került, de mindent meg fogunk nézni ennek a gazdasági hátterét, és mennyibe kerül egy Mikulás. Egyáltalán szoktunk-e még ilyet szolgáltatást igénybe venni? Egyébként valószínű, mert hogy egy hivatásos Mikulást, Újfalusi Lászlót kerestük meg ez ügyben, hogy beszélgessünk róla. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok önöknek is, és a kedves hallgatóknak is.
Akkor egyenesen a Mikulással beszélgetünk ezek szerint. Hogyan alakul a kereslet? Mennyiben népszerű még ez, hogy Mikulást hívunk házhoz a gyerekekhez?
Hát, tetszik tudni, úgy, mint minden népszokásból, ebből is egyre kevesebb a megkeresés, de nagyon nagy örömet tudunk okozni a gyerekeknek, ezért aztán van, aki még megtartja ezt a szokást, és akkor ilyenkor megélénkül a dolog, de hát már nem tudok mindenhova menni, mert tetszik tudni. Én is a 63. életévemet taposom, már 15 éve csinálom egyébként a Mikulás szakmát, úgyhogy van némi tapasztalatom. Van, aki úgy reagál, hogy nagyon megijed a gyerek is, meg az apuka is, mert nem mindig beszélik meg egymás között a szülők se, hogy jön a Mikulás, és már volt olyan, hogy majdnem rendőrt hívtak, mert azt hitték, hogy valami rosszban sándikál.
Milyen jó kis buli lehetett. Egyébként emlékeim szerint nekem is megrémültek a srácaim. Először aztán oldódtak, amikor a batyúból előkerültek a dolgok. Hogyan változnak az árak? Mit lehet mondani, hogy mennyire költséges egy családnak ez a Mikulás dolog?
Hát nem tudom, meg most így konkrét árakat is mondhatok?
Persze, hogy kapjunk egy ilyen piaci képet.
Hát ez a szolgáltatás minőségétől tetszik tudni, mert van, amikor csak be kell kopogni és átadni az ajándékot, van, amikor készülnek a gyerekek, van, amikor ilyen nagyobb körbe kell szerepelnem, ez ettől függ. Van olyan, amikor 26 ezer forint az az alja, amikor csak bekopogok, átadom az ajándékot, és azt mondom, hogy sietnem kell tovább, akkor az az alja, de van olyan, amikor egy egész iskolába megyek, hát ott akár több 100 ezer forintot is elérhet egy ilyen szolgáltatás.
Fúha, az nem egy olcsó mulatság, nem csoda, hogyha esetleg kicsit csökken a kereslet. Olyan hagyományos dolgok, virgács, nem tudom én, szén, ilyenek előkerülnek néha, tehát a rossz gyereket érdemes ilyesmivel ijeszgetni, vagy eleve azért ez egy stresszes történet, és inkább csak a jutalmazás marad.
Hát tetszik tudni, nagyot változott a világ, mert hogy például van, ahol mondják, hogy semmi rosszról nem beszélhetek, virgácsot még csak látni sem szabad a gyerekeknek, mert hogy nagyon, valamelyik nagyon-nagyon megijed, úgyhogy leginkább most már az a trend tetszik tudni, hogy így kidomborítani a szépet, a jót, és ezt ajándékkal honorálni. Na hát itt van még egy érdekes dolog az ajándéknál, mert hogy egy csomó olyan van, aki ezt is így túlzásba viszi. A múltkor egy ilyen játék, konzolt, vagy mit kellett fölvinnem a gyereknek, azt én bevallom őszintén magának túlzásnak érzem.
Mikulásra? Uh-huh. Hát igen, valami kis apróság valószínűleg elegendő lenne egy ilyen alkalommal, de hát ez nyilván a szülők anyagi helyzete meg egyáltalán. Érdekes szakma ez, és még meddig tervezi űzni az ipart?
Hát tudja a feleségem, hogy már évek óta mondja, hogy ne vigyem túlzásba, mert mostanra már elfáradok nagyon. Még ez a hét, még beleértve a hétvégét is munkával telik, aztán utána pihenni tudok egy kicsit, hát igazából ezt a hetet kell meghúzni. A fiam szokott autóval vinni, és akkor így azért kevésbé választó, de egy nap nagyon sok vállalásom, megkeresésem van.
Sajnos ez egy vagy maximum két napra koncentrálódik, ugye ez a dolog, és akkor kell nagyon
gyorsan. És akkor
gyorsan.
Ez hogy néz ki egyébként? Szokott számlát adni a Mikulás, vagy hogy működik?
Természetesen cégeknek is dolgozom. Ha gondolják, akkor jövőre megtréfálhatjuk magukat a és ezzel a rádióba elmegyünk nagyon szívesen. Úgyhogy tudok céges számlát adni, van egy vállalkozásom, és amellett ilyen kiegészítő tevékenységről tudok természetesen
De ezt hogy kellett beegyeztetni annak idején?
Mi a teáorszám?
Mi a teáorszám, így van.
Igen.
Hát nem tudom, nem én intéztem, hogy könyvelém van, de azt valami egyéb tevékenység, vagy valami ilyesmi.
Aha, világos. Na jó, ezt megbeszéljük jövőre, akkor egy jó kis mozit is csinálunk ebből a jelenetből, ahogy a Mikulás beállít a stúdióba. Okay. Hát mi további jó egészséget, sok sikert az egyéb.
Mondtatok még valamit önöknek?
Persze.
Szevasztok, srácok, boldog Mikulást kívánok.
Annyira biztos voltam benne. Már én már szétröhögtem az agyam az elején, és mondtam a Balázsnak, hogy ez tuti, hogy nem igaz, és a teáról megfogunk.
Én egyelőre csak azon dohogtam, hogy ez hogy került.
Hogy mikor lesz vége, ez az öreg olyan lassan beszél, de gyerekek, tudjátok, milyen kurva nehéz kavicsokkal a szájatokba beszélni.
Na jó, hát ez klassz volt.
Édes Istenem, én már tudom, hogy kinek jár a virgács, de nagyon.
Abszolút, meg
igen, én is.
Olyan virgácsot kapsz,
meg
kedves
egy
barátom
szenet,
legközelebb.
Meg ilyeneket, csupa lesz abban majd minden jó, ne féljél.
Na jó. Hát. Annyit elárulok itt a kulisszák mögül, hogy én kikapcsoltam a mikrofonomat, és az első 5 percben sírtam a röhögéstől, de ennyi.
Kicsit megvoltunk.
Igyekszem, direkt lassan beszéltem, mert tudtam, hogy a kedet tűkön ül, és alig várja, hogy vége legyek.
Azt írta neked rögtön az első hallgató, ne, a gyerekek hallják.
Ja.
Na
hát.
Akkor a gyerekek mire jutnak? Gyerekek, kedves gyerekek, ki a Mikulás? Hát én.
Így van. Maci is, Mikulás is, és minden, és gazda is.
Istenem.
És gladiátor is, és indián is.
Zsédmárhoz. Na jó, ezt hát ki kell heverni, most egy kicsit megkeresem a kávéfőzőt.
Fú, én meg a további matéte adagokkal próbálom magamat helyrehozni. Köszönjük szépen, kedves Mikulás. Szevasz.
Sziasztok.
Hát ezután nem tudom, mi jön a napköziben, de azt tudni, hogy ezt nem übereli.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Az öngondoskodás percei következnek, kérem szépen, ugyanis az önkéntes pénztárakról fogunk beszélgetni, és annak a klasszikus felhasználásáról, illetve lehetőségeiről, tehát most ilyen egyéb rövidtávú más irányú felhasználását, amit ugye korábban mondtunk is, hogy mi még az ötletet sem nagyon támogatjuk, nem lesz szó, hanem arról, hogyha valaki öngondoskodni akar, annak milyen lehetőségei vannak, és milyen előnyökkel járhat egy ilyen. Dr. Kravali Gábor van itt velünk, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének, az ÖPOSZ-nak, vagy más néven a Pénztár Szövetségnek a főtitkára. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hát ez egy klasszikus időszak, ugye az ilyen típusú befektetéseknél, megtakarításoknál, ahol valamiféle adójóváírásban is részesülünk, ugye az év vége az egy olyan dolog, hogy az ember valahogy oda próbálja maximalizálni, mert ott a legrövidebb idő a jóváírás megszerzésére, tehát jól ki lehet használni
nagyon
ezt
érdekes,
az időszakot.
Nagyon érdekes időszak ez a pénztárak életében, meg az emberek életében is. Ez egy ilyen számvetés az elmúlt időszakról, hogy mit tettünk ebbe az évben, mit tehetünk még ebben a még hátra levő pár hétbe, pár napba, és egyben valamilyen szinten előre gondolkodunk. Itt vannak az újévi fogadalmak, hogy mit fogunk tenni jövőre. Itt egy kicsit tovább is lehet gondolkodni, mit fogunk tenni azt követő évben, vagy az azt követő évtizedekre, hogyan készülünk föl. Tehát ez egy ilyen időszak a pénztári életben is, hogy végignézzük azt, hogy milyen lehetőségeink maradtak még ebbe az évbe, és hogy mik azok a célok, amelyeket meg szeretnénk valósítani.
Összességében ezen a pénzügyi konstrukción keresztül, ti hogy látjátok ezt az öngondoskodás dolgot, ez mennyiben kezd jobban beépülni a gondolkodásba, mennyiben kezd jól elterjedni?
Azt lehet mondani, hogy folyamatosan nő a taglétszáma az öngondoskodóknak Magyarországon, ami a pénztárakban lévő tagságot is jelenti egyben. Évről évre növekszik, ez az egyik mérőszámunk, a másik pedig a befizetéseknek az aránya növekedése. Ez szinte negyedévről negyedévre csúcsokat döntenek a magánszemélyek, akik saját maguknak befizetnek és megtakarítanak, és így kívánják biztosítani nem csak maguk, hanem az egész családjuk jövőjét, hiszen karácsonykor egy kicsit így a család felé fordulunk.
Persze.
De például az egészségpénztárakban, vagy akár a nyugdíjpénztári megtakarításokban is nem csak magunkra tudunk gondolni, hanem tudunk gondolni az a családtagjainkra, hiszen ezek a megtakarítási formák alkalmasak arra, hogy nem csak a saját jövőnket tudjuk biztonságban, hanem a családtagjaink jövőjét is tudjuk biztonságban, és ezt az állam is támogatja mind a mai napig, tehát azt tudni kell, hogy ugye ilyenkor minden évben rendelkezésünkre áll egy 20%-os adójóváírásban megnyilvánuló adókedvezmény, amely maximum 150 ezer forint lehet, és érdemes ugye a számvetés során megnézni, hogy ezt megtettük-e, kihasználtuk-e, elvontuk-e magunktól és a családunktól ezt a karácsonyi ajándékot, ugye karácsonyi időszakban, vagy pedig ezt még fel tudjuk használni, hiszen ez befektetéseknek se rossz ez a jellegű megtakarítás, befizetés saját magunk számára, hiszen a pénztárak nagyon jó hozamokat érnek el. Ha csak a 20%-on kívüli kedvezményeket nézzük, befektetési eredményeket nézzük, akkor tavaly évben a pénztárak által elért átlaghozam 18% fölött volt. Ha egy kicsit kockázatosabbak vagyunk, kockázatvállalóbb vagyunk, és olyan portfóliót választunk, akkor 25% fölötti hozamokat biztosítottak a pénztárak tavaly, és idén az első 9 hónapban már 9-10%-os hozameredmények vannak, és akkor még nem ismerjük az utolsó negyed évnek az eredményeit, amelyek szintén pozitívak. Tehát idén is egy olyan 10% fölötti átlaghozamot lehet kalkulálni a befizetésekre.
Kicsit írjuk körbe ezeket a termékeket, hogy hogyan működik, kinek javasolt, beleépíti ezt az adójóváírás, hogy ezt hogy lehet megszerezni, tehát egy ilyen képet annak, aki esetleg nem ismeri, bár elég régóta vannak a piacon.
Igen. De hát ugye 94 óta itt vannak közöttünk a pénztárak, 93-as a törvény.
De szoktam, hogy újszülöttnek minden vicc, úgyhogy lehet, hogy vannak olyan fiatalok esetleg, akik nem
így van. Hát ugye a fiatalokkal mi is küzdünk, hogy tudjuk megszólítani. Az egészségpénztárak azért ott inkább vevők a fiatalok, egyre egészségtudatosabbak a fiatalok, egyre inkább a minőségi magánegészségügyi szolgáltatások iránt mozdulnak el.
Meg az egy olyan közelebbi, jobban értelmezhető projekt. Ugye,
így van, meg a mindennapi életünknek a holnapnak a része, vagy akár a mának a része. Itt meg egy pár év múlva kell gondolkodnunk. Ugye ez egy pénzügyi tudatosság. Ahogy a magyar társadalom pénzügyileg tudatosodik, mert azért valljuk be, hogy tudatosodik, volt honnan, de azért folyamatosan jutunk el valahova, reméljük.
Alacsony bázisról lehet nagyot ugrani.
Igen, nagyot ugrani. Nyilván az öngondoskodás is ennek a körébe tökéletesen beleillik, tehát egyre többen gondoskodnak magukról, ez például a pénztári taglétszámba megnyilvánul, de bőven van még hely. Ugye az azt jelenti, hogy kb. 1,1 millió nyugdíjpénztári tag van ma Magyarországon, és 1,1 millió egészségpénztári tag van ma Magyarországon. Tehát még van olyan társadalmi réteg, aki nem lépett be a pénztárba, nem fizet be saját magának, és nem élvezi ezeket a lehetőségeket és az előnyöket. Ugye hogy a pénztári megtakarítást hogyan és kinek érdemes? Elsődlegesen ugye, mivel az állam ösztönzi adójóváírásokkal, adókedvezményekkel, azoknak érdemes, akik ezt igénybe tudják venni. Tehát van olyan jövedelmük, ami után ezt a 20%-os adókedvezményt igénybe tudják venni, de azt tapasztaljuk, hogy nem csak ezek a belépő tagok, illetőleg azok a tagok, akik például nyugdíjasként bennmaradnak a pénztárba, ott tartják a megtakarításukat, vagy már nem fizetnek, vagy még mindig fizetnek, az nem az adókedvezményért teszik, hiszen akkor már nincsen olyan jövedelmük, ami után ezt az adókedvezményt igénybe tudják venni, hanem ezekért a hozamokért, amik azért kimagaslóak Magyarországon. Egy ilyen szakértői, befektetői csapatra lehet bízni, az egyéni kockázatvállaló képességünket is tudjuk, arra is tekintettel tudunk lenni, tehát ki tudunk választani olyan formákat.
Mint a portfóliók vannak, amiből dönthetek, hogy milyen kockázat.
Több portfólió van, több portfóliókból tudunk választani, van olyan pénztár, ahol meg is tudjuk osztani a befektetéseket portfóliók között, tehát ilyen lehetőségek is vannak. Aránylag bár nyilván kötött valamilyen szinten egy ilyen hosszú távú megtakarítás, hiszen az adókedvezmény is ezt bátorítja, de azért a felhasználása azért van valamilyen szintű rugalmasság, nem is beszélve a befizetésekről, tehát mindig az éppen aktuális életkörülményeknek megfelelő összegeket tudjuk félrerakni, nincsen olyan kötöttség, hogy elköteleződünk valamekkora összeggel több évre vagy több évtizedre, tehát akár hónapról hónapra tudjuk igazítani a keresetünkhöz, az anyagi képességeinkhez, a befizetéseinket és a megtakarításaink alakulását.
Az, hogy nőttek ezek a befizetések összegszerűen, ez ki lehet mutatni, hogy minek köszönhető? Tehát, hogy amikor megnő a félelem a lakosságban valamilyen szempontból, vagy esetleg inflációt akar valamilyen módon kompenzálni, jövőben inflációt, minek köszönhető ez?
Igen, ezt mi is sokszor nézzük, hogy mi az oka. Az egészségpénztáraknál egyértelműen az, hogy például az egészségügyi szolgáltatások árai nőnek. Ugye a magánegészségügyi szolgáltatásoknál, tehát ha csak ugyanazokat...
Viszont egyre inkább rászorulunk, és igénybe veszünk.
Igen, egyre inkább rászorulunk. És mondjuk ott vannak azért önsegélyező szolgáltatások is, hogyha az egészségpénztárakat nézzünk, tehát lehet a gyermek nevelésével kapcsolatos összes költségünket el tudjuk számolni egy egészségpénztárba. Ha már itt a lakás olyan ma aktuális téma, a lakás jelzálog alapú hiteltörlesztésbe is be lehet szállni az egészségpénztár megtakarításba, tehát nagyon életközeli helyzeteket tud kezelni mondjuk egy egészségpénztári megtakarítás, ami az adó kedvezménnyel és a befektetésekkel karöltve, meg a pénztáraknak a működési struktúrájára alapozva, ez egy nagyon kedvező forma, hiszen ma Magyarországon a legolcsóbb megtakarítási formákat a pénztárak nyújtják, igaz, hogy ezt jogszabály is korlátozza számukra,
és az MNB
így van, hogy mennyit lehet elszámolni, meg az MNB is nagyon-nagyon szigorúan ellenőrzi ezeket, de tény és való, hogy a legköltséghatékonyabb megtakarítás ma Magyarországon a pénztári megtakarítás.
Egy gyors kérdés még a végére, hogy mennyi idő egy ilyen számlának mondjuk a létrehozása, hogyha valakinek nincs? Tehát most még időben van, gondolom, hogyha december 6-án beszélünk, ugye ebben az évben el kell intézni és befizetni ahhoz, hogy a jövő évi SZJA-ba valláskor visszakérhessen az idei SZJA-jába.
Ebben az évben még be lehet lépni pénztárba, tehát ha valaki úgy látja, hogy élni szeret, nem akar lemaradni, rész akar lenni az 1,1 millió ember által élvezhető előnyöknek, vagy élvezett előnyöknek, nem akarja elveszíteni idén sem már ezt a lehetőséget, akkor még mindig be tud lépni a pénztárba, keressen meg bármelyik pénztárat, és ott szerintem nagyon gyorsan elvégzik a beléptetést, és ami a legfontosabb, ebbe az évbe be kell majd érkezni annak az összegnek, ami után az adókedvezményt igénybe szeretné venni. Ez bármikor beérkezhet az évbe.
Ez a beérkezés mindig egy ilyen kritikus pont, hogy azonnali átutaláson, tehát azt gondoljuk, hogy az beérkezett, mert elutaltuk.
Így van.
Az számít, vagy pedig amire fölkönyveli a pénztár, mert ugye
nem
ott
a
lehet...
számlára, hanem mire a pénztárhoz megérkezik.
Aha.
Az a fontos, hogy
akkor
a pénztárhoz
érdemes
megérkezzen.
Rátartani, és rá nem 31-én kell... utalni.
Igen, érdemes rátartani, érdemes egy pár nappal előtte utalni, annak érdekében, hogy biztosan igénybe tudjuk venni, és a pénztári igazolásokon, amiket majd jövőre fogunk megkapni a pénztáraktól, a jövőre megkapott igazolásokon ezek rajta legyenek, amiket aztán majd az adó kedvezménybe, az adó bevallásba tudunk érvényesíteni.
Oké, nagyon szépen köszönjük, én bízom benne, hogy időben szóltunk, és kellő információval
látok. Én is örülök,
látok,
hogy itt lehettem, és hogy elmondhattam ezeket az információkat.
Igen. Köszönjük még egyszer, szépen. Szép napot. Dr. Kravali Gábor volt a vendégünk, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének, az ÖPOSZ-nak, vagy más néven a Pénztárszövetségnek a főtitkára. Szép napot és kellemes ünnepeket kívánunk.
Viszont kívánom mindenkinek, hallgatóknak, és nektek is.
Mi pedig megyünk tovább értékpercek rovatunkkal, megnézzük, hogy a magyar GDP adatnak milyen részletei vannak, hogy alakul az euró-forint, úgyhogy izgalmas percek következnek.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Átnézzük a hetünket, volt izgalom bőven. Fodor István, az OTP Global Markets Treasury üzletkötője segít majd nekünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát kezdhetjük talán a részletes GDP adatunkkal. Ugye korábban volt egy előzetes becslés, a héten megjöttek a részletek, ugye a főszám az nem változott, de azért van ennek egy mélysége. És hát megnézhetjük az euróforintot is, hogy hogyan alakul. Itt is volt egy ilyen lokális csúcs, és most hát erősödésnek talán nem nevezném, de valami kis korrekció most látszik benne, és egy halvány árváltozás, szóval hogyan nézett ki a piac most a héten?
Igen, nos, hazai makroadatokban nem hemzsegett a hét, azonban mindenképp említést érdemel, hogy valóban megérkezett a részletes harmadik negyedéves GDP adat. A technikai recesszió tényét már ismertük, de most kiderült, hogy konkrétan hogyan is néztek ki a komponensek. Az igazi bűnböknek az ipar, azonban is az építőipar bizonyult, de a visszaesés széles körű, a fogyasztás és a mezőgazdasági mutatókban is látszódik kellemetlen meglepetés. Viszont a legnagyobb figyelemmel itthon ezúttal is a forintot figyelhettük, ahol már jó ideje egy rendszerű gyengülésről beszélhetünk, ami lényegében szeptember vége óta tart. Ez idő alatt majd 6%-ot vesztett az értékéből a forint az euróval szemben, és bő 10%-ot a dollárral szemben. Az a nem túl büszke megállapítás tehető, hogy csak a rubel gyengelkedett jobban ebben az időszakban.
Igen.
Ahogy említetted, új lokális csúcsot láttunk az árfolyamban, 4-15 felett, amihez a Moody's múlt pénteki hitelminősítő felülvizsgálata adta elsődlegesen a muníciót. Hozzátartozik a képhez, hogy a három nagy minősítő közül korábban itt volt a legkedvezőbb a besorlásunk, hiszen stabil kilátással befektetés ajánlott kategóriában szerepeltünk. Ez a besorlás két fokozottan van egyébként a befektetésen nem ajánlott szegmens felett. Most ezt a stabil kilátást változtatták negatívra. A kilátásrontást pedig alapvetően az ismert EU-s forrásokkal kapcsolatos problémák és a legfőbb kereskedelmi partner Németország gyengélkedésre indokolták. Hasonló eseménye majd ma este piaczárás után is lehet izgulni, hiszen a Fitch idei utolsó értékelése érkezik. Náluk ugyanebben a kategóriában szereplünk, de náluk már tavaly január óta negatív megjelöléssel. Hogy aktuális legyek, azt is mondhatnám, hogy nem lehet teljes mértékben kizárni, hogy virgácsot kapunk ma este egy leminősítés formájában.
Komolyan? Az fájóbb lenne, mint egy kilátásrontás.
Egyértelműen igen. Ennek a hatásai majd a hétfő reggeli kereskedésben érkezhetnek, akár pozitív, akár negatív irányban. Viszont ami a forint árfolyamát illeti még az év hátralévő részére, azért talán némi korrekció valószínűsíthető, még akkor is, hogyha ma pont emiatt a hír miatt talán még némileg nyomás alatt maradhat az árfolyam. A korrekciót azt talán arra alapozhatjuk, hogy egyrészt jelentős tételben nyílhattak spekulatív pozíciók a forint ellen az elmúlt hetekben, amelyeknek a zárása keresletet generálhat a hazai fizető eszközre, másrészt pedig egy kifejezetten illikvid ünnepi időszak következik majd az év hátralévő részében, ez talán megint csak segítheti a forint talpra állását.
Nézzünk rá az euró-dollárra és az azt befolyásoló hírekre is, mert hogy ilyen időnként a forintunk gyengülésében nem csak az erőbb említett okok, hanem a dollár erősödése is szerepet játszik.
Igen, kezdve ott is az adatokkal röviden, egyébként fontos munkaerőpiaci adatok érkeztek mind az EU-ból, mint pedig a tengeren túlról is. Az eurozóna munkanélküliségi rátája hozta várakozásokat, és meglepetés Amerikából sem jött, továbbra sincs szemmel látható ugrás a munkanélküliségi segélykérelmek számában, és csupán mérsékelten csökkent a versenyszíra bővülése. Szerda este kapkozhatták a fejüket a befektetők, mert konkrétan párhuzamosan zajlott egy Jerome Powell fedelnök interjú és a francia kormány megbuktatása. A Powell interjút érdemes kontextusba helyezni, hogy mi is történik most az amerikai monetáris politikában. Szeptemberben egy 50 pontos vágással nyitották a lazítást, ezt még egy 25-ös követte, mindeközben elég gyakran emlegetett fogalom volt az úgynevezett soft landing, de egyelőre azt látjuk, hogy leginkább semmilyen landing nincsen az amerikai gazdaságban, kiváló számok érkeznek, úgyhogy mindenki kíváncsian figyeli a megszólásokat, hogy mire is helyezi most a hangsúlyt a jegybank, mitől teszi függővé a további vágásokat, mert vannak olyan vélemények, hogy nem hűl még a gazdaság, talán kicsit előre szaladtak a vágásokkal. A beszéd előtt a piaci árazásokat úgy lehetett lefordítani, hogy nagyságrendek 75%-es eséllyel várhatunk 25 pontos vágás decemberben, és 25%-os eséllyel szinten tartják a kamatkondíciókat. A legérdekesebb része az interjúnak arról szóltak, hogy biztos benne a jegybank elnök, hogy meg tudják őrizni a függetlenségüket Trump beiktatása után is, valamint többször utalta arra, hogy jóval erősebb a gazdaság, mint azt az elmúlt hónapokban gondolták, és ez indokolhat némi óvatosságot a monetáris politika alakításában. Hallgatva a beszédet, én úgy éreztem, hogy bele lehet látni a sorokba, hogy finoman sugallja a decemberi szinten tartást, de az említett kamatvágási árazásokat csupán nagyságrendek 70%-a sikerült lebeszélnie. Ami pedig a francia bizalmatlanság indítványt illeti, az eurozóna két legerősebb gazdaságában egyszerre láthatunk most belpolitikai válságot, más-más okokra visszavezethetően. Németországban hamarosan előrehozott választások jönnek, franciák itt ezt nem tehetik meg az alkotmány értelmében jövő nyárig, így erősen kérdéses, hogy mennyire lesz hatékony a működés a következő pár hónapban. miközben nincs még költségvetés 2025-re, és egyre fenntarthatatlanabb az adósságpálya is. Egyelőre annyit tűnik biztosnak, hogy Macron elnök marad, nem tervezi a távozását a 2026-ban lejáró mandátum előtt, és hát ezek a hírek hullámvasútra ütötték az euró-dollár árfolyamot. Alapvetően november elej óta a választás óta látunk egy masszív dollár erősödést, amit eleinte többek között a belengetett vámok fűtöttek. Az 1.05-ös színnél viszont rendre kifulladni látszik a rally, és a következő napokban is a kamatvágással kapcsolatos spekulációk mozgathatják majd a kurzust. Most éppen 1.06 környékén korrigáltunk vissza az elmúlt egy napban.
Oké, hát van is, vagy volt is, meg van is, meg lesz is izgalom bőven, hogy hallottak alapján ez jött le nekem. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát még már, aztán jó hétvégét.
Köszönöm, viszont kiárom.
Fodor Istvánnal, az OTP Global Market Treasury üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Gyorsan jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig megyünk tovább itt a Millás reggelivel. És amit zenét elfojtottunk itt az értékpercek előtt, azt majd a hírek után meghallgathatjátok a Naked Giants-tól.